Irányzék. Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Vendégünk Ékis Katalin, Széchenyi és Bolyai díjas nyelvész, egyetemi tanár. A tanárnővel a nyelvészet jelenkori helyzetéről, saját kutatásairól és projektjéről beszélgettünk, de szó esett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett tanári munkájáról is.
Irányzék! Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Hogyan került először kapcsolatba a nyelvekkel, valamint a nyelvtudománnyal?
Az édesapám is nyelvész, nyelvműveléssel foglalkozott, úgyhogy voltak nyelvészeti könyvei, beszélgettünk ilyesmikről, és aztán az egyetemen, Debrecenben magyar-angol szakra jártam.
A tanítással vagy a nyelvészettel szeretett volna foglalkozni, amikor elindult?
Hát amikor én egyetemre kerültem, akkor még nem volt külön bölcsész meg tanárképzés, csak egyfajta képzés volt, mindenki kapott tanári diplomát, úgyhogy azt hiszem, hogy eleinte én is azt gondoltam, hogy tanár lesz belőlem.
Más téma nem érdekelte ezen kívül?
Hát én eredetileg irodalmárnak indultam. A bölcsész doktori diszertációmat is irodalmi témából írtam, Shakespeare szonetjeinek magyar fordításaiból.
A kettő téma összekapcsolódik? Mármint az irodalom és a nyelvészet.
Hát a stilisztikában természetesen igen, és azok az elemzések is, amiket én ott a magyar szonetfordításokról írtam, azok is hát jó részt nyelvi-nyelvészeti jellegűek. Meg hát régen ugye a filológiában mind a kettő beletartozott. Ez a modern nyelvészet, a generatív nyelvészet az, ami már nagyon erősen elágazotta az irodalomtól, és már inkább természettudománynak tekinti magát.
Mostanában a generatív nyelvészet az, amivel egyre többet foglalkoznak a szakértők.
Hát a generatív nyelvészet, a Chomsky János nyelvészet, ez a múlt század közepe óta, hát mondjuk a 50-es évek vége óta van jelen, és azt lehet mondani, hogy 60-as évektől kezdve ez az uralkodó nyelvészeti irányzat.
Mik a jellemzője ennek az irányzatnak?
Itt a fő kérdés az, hogy hogyan jut az ember a nyelvi képességnek a birtokába. Tehát hogy lehet, hogy egy kisgyerek, egy 3-4 éves kisgyerek már tökéletesen beszél egy nyelvet, és ezt mi felnőttként vérrel verítékkel próbáljuk megtanulni, ugye egy második nyelvről van szó. Tehát egyrészt ugye ez a kérdés, hogy mi magyarázza ezt, és másrészt pedig, tehát mi az a grammatika, ami minden egyénnek a fejében van. Tehát a hagyományos nyelvészet, ez inkább a nyelvet, mint társadalmi jelenséget írta le, a magyar nyelvet, mint egy ilyen absztrakt dolgot, ami a magyar nyelvű közösségnek a közös birtoka, generatív nyelvészet pedig azt a mentális grammatikát akarja leírni, amely minden egészséges magyar anyanyelvű egyénnek a fejébe benne van, és ami arra képesít minket, hogy minden lehetséges magyar mondatot elő tudjunk állítani, meg tudjunk érteni, értelmezni tudjunk, és rossz mondatokat ne gyártsunk.
Pedig gyakran előfordul, hogy a magyar anyanyelvűek több hibás mondatot használnak, mint a külföldiek.
Hát ott két dolgot kell megkülönböztetni. Előfordulnak performancia hibák. Tehát ugye az a grammatika, ami a fejünkben van, az annak az utasításait valahogy nem tudjuk tökéletesen követni, mert a memória korlátozottság miatt, vagy megzavarnak bennünket. Tehát ilyen hibák valóban előfordulnak. De ezt ne keverjük össze azzal, hogy mondunk olyan mondatokat, amelyek nem a standard vagy az irodalmi magyart képviseli, például suk-sukölnek. Ezt a nyelvművelők, vagy akik ilyen külsődleges szempontokat, szociológiai szempontokat vesznek figyelembe, azok ezt helyteleníthetik, de egy nyelvész számára ezek nem helytelenek, ezek egy sajátságos változatot képviselnek.
Említette az előbb a tanárnő a gyermekeknek a nyelvtanulását. Ez miben más, mint a felnőtteknek? Miért tudnak olyan könnyen tanulni?
Hát ez a nagy kérdés, ugye ez az, amit meg akarnak fejteni a generatív nyelvészek. Tehát az a alap gondolata erre a válasznak, hogy a grammatika alapjaiban genetikusan kódolt. Tehát ez valahogy a homo sapiensnek egy ilyen biológiai adottsága. Tehát Chomsky úgy is szokta nevezni ezt a mentális grammatikát, hogy ez egy szerv. És mint más szervek, tehát ez úgy programozva van, hogy ezek mikor fejlődnek ki. Tehát a pubertás előtt vagyunk képesek arra, hogy anyanyelvként elsajátítsunk egy nyelvet. Tehát ez tulajdonképpen, ez nem kell tanulás, minden egészséges gyerek valahogy hogy birtokába kerül az anyanyelvvel grammatikájának. Vannak ilyen szomorú példák, ilyen talált gyerekek, például Amerikában egy szegény Ginny nevű kislány, akit a szülei bezártak egy szobába, és 13 éves korában szabadult ki, onnan senki nem beszélt vele, csak ennivalót löktek be neki. És aztán kiderült intelligencia tesztek el, hogy ő teljesen normális intelligenciájú gyerek, de már 13 éves korában nem tudta elsajátítani az angol nyelvet.
És mi a helyzet azokkal a gyerekekkel, akik két vagy több anyanyelven beszélnek?
Hát, hogyha ők kétnyelvű környezetben ülnek fel, akkor ez természetes, és hát azt mondják, hogy a világon több a két vagy több nyelvű környezetben felnővő egyén, mint az egynyelvű környezetben, tehát ez nagyon gyakori, és akkor ők két vagy akár három nyelvet is el tudnak sajátítani anyanyelvi szinten.
Van esetleg egy ilyen határ, hogy hány nyelvet képes az ember anyanyelvként beszélni?
Hát nem tudom, hogy van-e határ, de a helyzet az általában olyan, hogy ez háromnál több nem szokott előadódni, tehát van, a világ sok részén van valamilyen törzsi nyelv, aztán esetleg valami regionálisabb államnyelv, és akkor van a fő államnyelv, amin az iskolázás zajlik, tehát háromnál többről én nem tudok.
Térjünk egy kicsit át az önmunkásságára, mint nyelvész és tanár. Hogyan indulhat el valaki ezen a pályán? Hogyan válhat valakiből nyelvész?
Hát, ugye ez vagy úgy indul, hogy valamilyen filológia szakra jelentkezik, angol, vagy spanyol, vagy orosz, vagy magyar szakra, vagy esetleg szabad bölcsésznek, az ELTE-n és a Pázmányon is van szabad bölcsész szak, aminek van elméleti nyelvészet specializációja. És akkor ezt MA-n lehet már elméleti nyelvészet szakkal folytatni. De tulajdonképpen a filológia szakoknak is van nyelvészeti specializációja. Tehát a legjobb módszer az, hogyha keresünk egy tanárt, egy nyelvészt, és tőle kérünk mondjuk egy témát, diákori témát, szakdolgozati témát, és hogyha a tanár látja, hogy van hozzá érzékünk, meg mi is szeretjük, kicsit utána olvasunk a témának, meg. Szóval valahogy tudunk bánni a nyelvi adatokkal, akkor a tanár rá fog minket beszélni, hogy jelentkezünk doktori iskolával, és aztán ennek a kimenete már a kutatói vagy egyetemi oktatói pálya.
Milyen képességek vagy affinitás szükséges ehhez a szakmához?
Hát én most a Pázmányon tanítok, és ott az elméleti nyelvészet felvételi vizsga az a logikai képességeket vizsgálja. Tehát azt, hogyha látunk például egy adathalmazt, tudunk-e abból általánosítást levonni? Meglátjuk-e az adatok mögötti rendszer? Tudjuk-e az adatokat rendszerezni? Tehát gyakori feladat például, hogy adunk mondjuk egy szósort valamilyen afrikai vagy ázsiai nyelvből, hottentottából, és akkor ugye megmondjuk, hogy ezek a szósorok mit jelentenek magyarul, és akkor a diáknak az a feladata, hogy felfedezze, hogy miten az igető, mi az igeidőjel, mi a személyrag, szóval ilyesmi.
Mi teszi ki az ön munkájának a nagy részét?
Hát nekem két állásom van, az egyik a Nyelvtudományi Intézetben egy kutatói állás, és a másik egy oktatói állás a Pázmányon. A kutatói állás az hát a mai világban általában olyasmiből áll, hogy az embernek van egy projektuma, tehát pályázik mondjuk az OTK-hoz, az Országos Tudományos Kutatói Alaphoz. Tehát valamilyen tervezetet nyújt be, hogy ezt és ezt a kérdést megvizsgálná. Tehát nekem most van egy futó projektumom, ez a Magyar Generatív Történeti Mondattan. Ezt már vagy 7 éve kezdtük el, meg is jelent 2 könyvünk is, meg jó néhány tanulmányunk. Tehát azt vizsgáljuk, hogy milyen volt a magyar nyelv az ómagyar korban, tehát 800-600 évvel ezelőtt, és hogyan változott. Illetve még izgalmasabb, hogy a 800 évvel ezelőtti magyarból, hogy lehet visszakövetkeztetni még a honfoglalás előtti magyar nyelvre, ami ugye még nagyon közel áll az ugor testvérnyelvekhez, a hantihoz és a mansihoz.
Irányzik! Vigyázat, nyomokban tudományt tartalmazhat.
Az irányzék vendége Ékis Katalin.
Elegendő forrás áll az önök rendelkezésére ezekhez a kutatásokhoz? Gondolok itt az írásos emlékekre például.
Hát a magyar rendkívül szerencsés ebből a szempontból. Alig van egy pár nyelv a világon, amelyek olyan jól dokumentáltak, mint a magyar, ugye 800 évre visszamenőleg. Hát van az indoeurópai nyelvek többnyire, meg egy-két nem indoeurópai nyelv, mondjuk a kínai, meg a japán, meg az indiai. De indiai is indoeurópai, úgyhogy a kínai, meg a japán. Tehát a magyar nagyon fontos, ha általános elveket keresünk, hogy hogyan változnak a világ nyelvei, hogyha itt azt akarjuk megtudni, hogy vannak-e univerzális elvek, amelyek mondjuk nem csak az indoeurópai nyelvekre igazak, akkor nagyon hasznos a magyar.
Milyen szempontok alapján vizsgálják önök a magyar nyelvet?
Tehát mi a mondattant vizsgáljuk. A hangtan, hogyan változott a hangrendszer, a morfémák, a toldalékok, ez viszonylag jól ismert. Most a mondatszerkezetet nehéz vizsgálni, mert az egy ilyen absztrakt valami. Na most, ameddig vissza tudunk menni a emlékekben, ugye ott a szórend az mutatja, hogy milyen volt a szórend, hogy milyen volt a tagadás, hogyan formáltunk kérdőmondatokat, stb. De még visszább menni már nehéz, ugye, mert szóval ilyen láthatatlan absztrakt szerkezeteket keresünk.
Mik azok a kérdések, amik ilyenkor felmerülnek önökben, amikre választ szeretnének kapni a kutatásokkal?
Hát mi az volt a fő kérdés, ami engem legjobban foglalkoztatott az elmúlt egy-két évben, hogy hogyan, mikor változott el a magyar a rokon nyelvektől. Tehát ugye sokan ma kétségbe is vonják, hogy ugye magyar egyáltalán finnugor nyelve, és ugye a mai magyart összehasonlítjuk mondjuk a hantival meg a mancsival, az osztyákkal meg a vogulval, tényleg eléggé különböznek, de ha a halotti beszédkorát, halotti beszédnyelvét hasonlítjuk össze, az egyáltalán nem különbözik nagyon. Nagyon sok közös sajátságot látunk. Tehát kérdés ugye, hogy miért változott meg a magyar, miben változott meg, hogyan változott meg.
A magyar nyelv vizsgálatához a rokon nyelveket is vizsgálják, és a körülöttünk élő más népcsoportokat is? Vagy csak kifejezetten a magyar vonatkozást?
Hát ameddig vissza tudunk menni az időben, tehát 800 évig, ott természetesen a magyarra koncentrálunk, de amikor már rekonstruálunk, tehát amikor már nincsenek írásos emlékek, tehát a halotti beszéd az mondjuk 1200-tól visszamenőleg, ott már rekonstruálni kell a magyart, és itt akkor igen, itt szükség van a rokon nyelvekre is, amiket a rokon nyelvekből megtudhatunk, nyelvtipológiára, tehát hogy milyen nyelvtípusok vannak, tehát ha egy sajátságot ismerünk, ugye ez sok más sajátsággal valahogy szükségszerűen együtt jár, akkor az egyikből következtethetünk a többire. Tehát ott már ilyen egyéb forrásokat is figyelembe kell venni. Vagy tudjuk, hogy a magyar milyen népekkel érintkezett a honfoglalás előtt, például török népekkel, tudjuk, hogy milyen hatások érhették, tehát ezek is mind fontos információk.
A magyar nyelven kívül más nyelvvel is foglalkozik?
Hát valójában egy generatív nyelvész az emberi nyelvvel foglalkozik, és a magyarra is úgy néz, mint az emberi nyelv egy lehetséges megvalósulására. És már amikor a magyarral foglalkozunk, akkor is ugye ott van a háttérben, hogy milyen lehet az az univerzális grammatika, ami ugye a magyarban kicsit másképp nyilvánul meg, mint mondjuk az angolban. Meg egyáltalán ugye olyan sok közös van a grammatikákban, hogy tehát soha nem a nulláról kell elindulni, ha egy jelenséget le akarunk írni. Tudjuk, hogy ez más nyelvekben hogyan nyilvánul meg ezt, hogyan írták le, és akkor ahhoz képest könnyű a magyart vizsgálni. Tehát nem kell mindig feltalálni a spanyol viaszkot, de egyébként engem érdekel az angol is, tehát írtam dolgokat az angolról is, és ebben a projektumban, illetve egy másik projektumban, amely nyáron ért véget, ott az uráli nyelvekkel foglalkoztunk, ott a testvérnyelvekkel, hogyan változnak ezek drámai gyorsasággal az orosz hatására. És ez azért is érdekes, mert ez párhuzamos lehet azzal, ami a magyarral történt, amikor a honfoglalók itt letelepedtek, itt is úgy tűnik, hogy volt egy nagy szláv népesség, ami beolvadt a magyarba, és ez bizonyos értelemben olyan változásokat okozott a magyarban, mint amik most mennek végbe a oroszországi uráli nyelvekben.
Tehát akkor más kutatásokból is lehet meríteni?
Igen, természetesen így van.
Az angol nyelvet mennyire vizsgálják Európában? Milyen kutatások zajlanak róla, amikről ön tud esetleg?
Hát az angol van legjobban leírva, úgyhogy az angol már egy kicsit lerágott csont, úgyhogy nehéz új tényeket felfedezni, még mondjuk az angol nyelvtörténetben talán, tehát inkább arról van szó, hogy új modelleket állítanak fel, amik esetleg egyszerűbben írják le az angol tényeket. De mondom, ugye nyelvtörténetben még új tényekkel is találkozunk, aztán a gyereknyelvkutatások, nyelv elsajátítás, ott is, tehát azok is ugye az sokszor vizsgálnak angol gyerekeket.
A magyar nyelv nagyobb kihívásnak, vagy izgalmasabb feladatnak számít ebből a szempontból?
Hát a magyarban már lassan ott tartunk, hogy a magyarban is a szinkron szempontból nehéz új tényeket találni, bár éppen most olvastam egy nagyon izgalmas cikket, ami azt a jelenséget írja le, ezt a interneten nagyon is jól dokumentált, de csak élőszóban vagy blogokban látható jelenséget, amikor ilyesmit mondunk, hogy hát a napom úgy indul, hogy nem tudom, kávé megisz, zuhany, bekapcsol, ugye, hideg víz nyakamba, aztán... Szóval ez a nagyon lecsupaszított nyelv, ugye? Kávé megisz. Szóval ezt még senki nem vizsgálta, de az a... Tehát a magyar is elég jól le van írva, de hát a nyelvtörténetben még sok fehér folt van, aztán ugye a szemantikában is sok jelenség, ami jelentéstani dolog, ami még magyarázatot kíván. Aztán volt gyermeknyelvi projektumom is, azok is nagyon érdekesek.
A mai digitális világban nehezebb vagy könnyebb visszanyúlni a gyökerekhez? Arra gondolok, hogy esetleg a mai nyelv annyira megváltozott ebbe a modern, leegyszerűsített irányba, hogy már nehezebb megtalálni a régi hagyományokat, vagy a régi használatot.
Hát nem tudom, tehát a digitális világ az sok mindent befolyásol, és hát ugye az e-mailek meg a blogok nyelve az nagyon közel áll az élő nyelvhez, tehát ez más, mint a az irodalmi nyelv, vagy az írott köznyelv, de hát azért természetesen az megmaradt, az is megvan. Nem tudom, hogy a nyelvhasználatot mennyire befolyásolja ez, az biztos, hogy a tudományos kutatást befolyásolja. Tehát amikor én még kezdtem a szakmát, ugye, mire hozzájutottam ahhoz, hogy mások mit írtak egy adott jelenségről, ugye a könyvtárban kellett ülni, akkor a könyvtár közi kölcsönzéssel kikölcsönözni külföldi könyveket, ugye a folyóiratokat megvárni, amik azok megjelennek, akkor írni a szerzőnek légipostával, mondjuk Amerikába, hogy küldene egy külön lenyomatot esetleg a cikkéből. Tehát hetekbe, hónapokba telt az, amit ma 5 perc alatt megoldok az interneten. Tehát ez a kutatást hihetetlenül felgyorsította.
Sokan félnek attól, hogy ez a felgyorsult világ esetleg a nyelv kárára mehet, vagy az igényességére. Ön mit gondol erről?
Hát azt látom, hogy az élő beszéd, illetve az informális nyelvhasználat az nagyobb teret nyer, mint korábban. Tehát ma a rádiók is sokkal informálisabb nyelven szólnak, az újságok egy része is. Tehát a sajtónak volt egy ilyen emelkedettebb nyelvi hagyománya nálunk, és ez nagyon visszaszorult. De hát azért megmaradt az irodalmi nyelv, ugye? Tehát amikor én tanulmányt írok, azon a nyelven írom, mint 30 évvel ezelőtt. De szóval azt tudom talán mondani, igen, hogy az írott nyelv maga korábban az maga egyfajta ilyen emelkedettebb nyelv volt, és amikor még levelet írtunk, akkor is ezt valahogy gondosabban tettük. Tehát tényleg nagyobb teret nyerett teljesen informális, gondozatlan nyelvhasználat, de azért nem hiszem, hogy ettől a kiszorulna, vagy sérülne ez a formálisabb, vagy emelkedettebb regiszterek nyelve.
A mai fiatalok számára mennyire lehet vonzó a nyelvészet?
Hát a nyelvészet, ugye ez sok mindent jelent. Tehát a nyelvészeti kutatást, azt én nagyon izgalmasnak és vonzónak találom. Ugye ez egyfajta rejtvényfejtés, olyan algoritmusokat írni, amikből következik egy jelenség, egy megfigyelhető jelenségkör. De hát ennek nagyon sok területe van az alkalmazott nyelvészetnek, például a számítógépes nyelvészetnek. Ez egy hihetetlenül terjedő, keresett, jól fizetett pálya. Tehát nálunk van digitális bölcsészetnek nevezett szak a Pázmányon, aminek a egyik szakiránya ez a számítógépes nyelvészet, és a hallgatóink már hallgatókorukban nagyon jó állásokat kapnak. Tehát ha belegondolunk, egyre nagyobb tere van a számítógépes beszédértésnek, beszédfeldolgozásnak és beszédgenerálásnak. Tehát mindenféle adatbázisokban, tehát természetes nyelven próbálunk tájékozódni, de ahhoz számítógépes nyelvészet kell, hogy ez működjön. Szóval egyre nagyobb tere van a automatikus, nem csak szöveggenerálásnak, tehát amikor a írásban kapunk természetes nyelvi válaszokat a kérdéseinkre a számítógéptől, nem csak az adatbányászatban, például számítógépes fordításban, hanem a szóbeli beszédgenerálásnak is. Ugye egyre több helyen látjuk, hogy automata felolvassa mondjuk vakoknak a számítógépet, az SMS-eket, automata beszél hozzánk a hangos bemondóból, a pályaudvaron, a telefonból, és ezt mind-mind számítógépes nyelvészek állítják elő, vagy az ő segítségükkel. Tehát, és hát az embereinket nem csak ilyen fejlesztő projektekben keresik, hanem tehát ahol nagy a mennyiségű adatot kell kezelni, pályázati rendszereket, de mégis kell hozzá valamilyen bölcsész szemlélet, bölcsész végzettség, tehát múzeumok, könyvtárak, ilyen pályázati irodák, tehát mindenhol szükség van erre.
A média és a kommunikáció területe is kapcsolódik valamilyen szinten a nyelvészethez?
Hát, nem tudom. Nem tudom, hát a nyelvet használják, és sokan szeretnék azt, és sokan hiányolják, hogy nincs valamilyen nyelvészeti kontroll ugye, ezek fölött. Erre a nyelvészek azt mondják, hogy mi nem azért vagyunk, hogy kontrolláljuk, hogy beszélnek az emberek, hanem megfigyeljük, és leírjuk, és elemezzük. Tehát mi nem vállalkozunk erre. De hát van egy terület, ugye a nyelvművelés, ami arra vállalkozik, hogy megtanítja az embereknek, ha igénylik, hogy ilyen a magas presztízsű, műveltnek ható nyelvhasználat.
Irányzék. Vigyázzat, nyomokban tudomány tartalmazhat.
Az irányzék vendége Ékis Katalin.
Ön számára mit jelent a tanítás? Mi az, ami motiválja ebben?
Hát, amikor kezdtem, akkor először angol tanítottam, aztán angol nyelvészetet. Mostanában elméleti nyelvészetet tanítok. Hát az motivál, hogyha érdeklődő hallgatóim vannak, akikkel együtt lehet dolgozni, akiknek lehet kis kutatási témát adni, amin örömmel dolgoznak, tehát amikor együtt új dolgokat fedezünk fel. Vannak ilyen hallgatóim, bár újabban már egyre inkább azt lehet mondani, hogy a doktori hallgatók között. De azért vannak emmel szinten, sőt, hát ugye mindig akad egy-két BA-s hallgató is, akiben megvan ez az érdeklődés, és annak én mindig örülök.
Van önnek esetleg olyan kollégája, vagy példaképe, aki önt inspirálja a munkájában, mint ön a diákokat?
Hát én most már olyan öreg vagyok, ugye, hogy már én vagyok a legöregebb generáció egyetemen is, meg talán a Nyelvtudományi Intézetben is, de hát voltak tanáraim, akik engem nagyon inspiráltak. Debreceni Egyetemen Papp Ferenc, egy ilyen magyar strukturalista nyelvész, azután a Nyelvtudományi Intézetben Kiefer Ferenc, de most már inkább volt tanítványaim, azok a tanítványaimból lett kollégáim, akik inspirálnak. Egy középgenerációban Surányi Balázs, a fiatalabb kolléganőim Egedi Barbara, Hegedűs Vera, a legfiatalabbak közül Halm Tamás, Pintér Lilla. Tehát velük nagyon jó együtt dolgozni. Az jó a Nyelvtudományi Intézetben, hogy tehát minden gondolatunkat, ötletünket megbeszéljük. Tulajdonképpen ez volna az ideális az egyetemen is, legalább a doktori iskolákban. Azok az igazán nagy egyetemek, ahonnan jó nyelvészek kijönnek, ahol a doktoranduszoknak is van szobájuk, íróasztaluk, irodájuk. És ahol azzal töltik az egész napjukat, hogy az ötleteiket, gondolataikat egymással megbeszélik, meg a tanáraikkal is, és ebből kristályosodnak ki azután a nagy gondolatok.
Ön szerint hazai szinten kellő figyelmet fordítunk a nyelvtudományokra? Akár az egyetemeken, akár a közéletben?
Hát erre nehéz válaszolni. Szerintem nem. Tehát szerintem a tanárképzésben, elsősorban a tanárképzésben kellene valahogy korszerűbb nyelvészetet tanítani. Sőt, igaziból az iskolákban. Tehát most azt látom, hogy Erdélyben jelent meg egy nagyon jó tankönyv sorozatnak az első egy-két kötete, ami már tényleg korszerű szemléletű. Tehát az a baj, hogy nem szerethető az a nyelvészet amit az iskolákban tanítunk, és ennek a gyökere valahogy az egyetemeken van, az egyetemek magyar szakjain. Tehát valahogy a magyar szakokon zajló nyelvészet oktatásnak kellene valahogy megváltozni ahhoz, hogy valahogy izgalmasabb legyen az a nyelvészet, amit aztán az általános iskolákban tanítunk, meg a középiskolákban.
Ön lát lehetőséget a jövő generációjában, hogy ezen változtasson?
Tehát mondom, az a tankönyvsorozat az nagyon, nagyon biztató, amit Erdélyben elkezdtek, és ez valahogy nálunk is remélhetőleg ilyen lesz, vagy ilyen lehet, vagy ilyen kellene, hogy legyen. Tehát egyrészt, tehát nem az a magurós nyelvészet, amit tanítanak, hanem arra inspirálják a gyerekeket, hogy megfigyeljék a nyelvet, általánosításokat vonjanak le, játszanak a nyelvet, tudják használni a nyelvet, mindent ki tudjanak vele fejezni, tudjanak informálisak, bizalmasak lenni, tudjanak formálisak, valahogy tudatosítsák magukban az eszközöket, hogy az egyik szöveg mitől ilyen, a másik mitől olyan, mit kell tenni, hogy ezt vagy azt a célt elérjük a nyelvhasználatunkkal.
Hogyha a kisgyermekeket tekintjük, ön szerint milyen mértékben motiváltak, vagy mennyire szeretnek új nyelveket tanulni?
Hát ez mindig tanárfüggő. Mondjuk én azt túlzásnak tartom, vagy annak nem látom semmi értelmét, hogy ugye vannak drága óvodák, akik azzal hirdették magukat, hogy ők már az óvodában angolul tanítják a gyerekeket, és akkor megtanítanak pár éneket, meg pár mondókát, meg a számokat 1-től 10-ig, hát ennek nincs értelme. Na most arra persze szükség volna, hogy az iskolában korán elkezdjük a nyelvtanítást, és igaziból azok az angol könyvek, amiket én használtam még a nyelvtanárkoromban, azok elég jók és érdekesek is voltak. Ugye nem tudom tulajdonképpen, hogy miért nem sikeresebb nálunk a nyelvoktatás, talán az óraszám kevés. Ugye ahhoz azt mondják, hogy minden nap legalább egy órát kell foglalkozni egy nyelvvel, hogy azt sikerüljön megtanulni. Úgyhogy nem tudom, talán egyszerűen több óraszám kellene, és hát lehet, hogy a tanárokban is, ugye, nem mindegyiknek sikerül felkeltenie, vagy elég inspirálni a diákokat, vagy felkelteni a kedvet a nyelvek iránt.
A két tannyelvű középiskolákról, vagy gimnáziumokról önnek mi a véleménye?
Hát, nem tudom, én a gyerekeimet nem adtam ilyenbe, nem is adnám ilyenbe. Nem tudom, hogy van-e értelme annak egyes tantárgyakat idegen nyelven tanulni. Nem tudom. Én annak a híve vagyok, hogy magyar gyerekek magyar iskolába járjanak, de mondjuk, tehát amikor még én kezdtem ezt, ugye akkor egy tagozatos, angol tagozatos osztályban volt heti 8 óra, és azok jól megtanultak angolul, tehát valahogy csak elég óraszám kellene egy nyelvnek, és akkor ezt meg lehetne jól tanítani.
Tehát akkor magára a nyelvre is, annak a nyelvtanára kellene koncentrálnunk?
Hát azon az órán igen. Persze én nem vagyok igaz, nem merek nyilatkozni, igaziból nem ismerek behatóan egyáltalán ilyen kéttannyelvű gimnáziumot. Nem tudom, hogy igaziból milyen tantárgyakat adnak idegen nyelven, meg hogy működik, ez nem tudom.
A tanárnő több díjban és kitüntetésben is részesült már. Ezek közül talán érdemes a Bolyai díjat kiemelni. Önnek mit jelent ez az elismerés?
Hát ez végtelenül megtisztelő volt, és tulajdonképpen zavarba ejtő is volt, mert miért pont én, amikor sok kiváló nyelvész van, de tehát örültem neki. Örültem neki azért is, mert most sokan úgy érzik, úgy érezzük, hogy a bölcsészet valahogy háttérbe szorul. Tehát ezt hallottuk nagy emberektől, hogy nyilvános beszédekben, hogy fölösleges erre költeni, ez pénzkidobás, minek nekünk az egyiptológia. Az egyiptológiát szegény többször is emlegették, hogy minek ez nekünk, minek a bölcsésztudományok. Ehelyett képezünk szakmunkásokat, meg mérnököket. Tehát ilyen légkörben az jó, hogyha egy kis figyelem esett ugye, bölcsészet tudományokra, köztük a nyelvészetre, és utána sok interjút kellett adnom, ott valahogy úgy szóba lehetett, hogy miért hasznos a bölcsészet, miért fontos. És másrészt ugye, nők is valahogy kevesen vannak ugye, a tudományos akadémián, hát ott alig páran vagyunk az akadémikusok között, és valahogy erre is több figyelem esett, hogy azért, mint hogyha itt hátrányos megkülönböztetésben részesülnénk.
Igen, tehát első nőként ezt a díjat, ezt az elismerést megkapni, ez nagy figyelmet keltett, én is úgy vettem észre a médiában.
Most ezzel kapcsolatban megemlítek valamit a Bolyai díjjal kapcsolatban, hogy nem tudom, eljutott-e ide a hír, hogy a minisztériumnak van egy szuper kezdeményezése, az ifjúsági Bolyai díj. Ezt az középiskolásoknak és BA egyetemistáknak hirdetik meg. Mindig az adott évben Bolyai díjat kapott kutatónak kell egy témát kitűzni, egy kutatási témát, és bárki pályázhat, és az első díj, illetve egy díj van, 500 ezer forint a hallgatónak, a nyertes hallgatónak, és 500 ezer forint a felkészítő tanárnak. Úgyhogy én kitűztem egy témát egyetemistáknak is, ez a disztributivitás kifejezése a magyarban. Hát erről adtam én egy részletes leírást a kiírásban, ez megtalálható, azt hiszem, valahol a minisztérium honlapján, de ha bárki küld nekem egy e-mailt, szívesen elküldöm ahol felhívást, ahol elmagyarázom, hogy milyen kutatást is várnék. Tehát valami olyasmiről van szó, hogy ugye nem ugyanazt jelenti teljesen, hogy az összes hallgató megjelent, minden hallgató megjelent, mindegyik hallgató megjelent. Tehát vannak kontextusok, amikor ez mindegyik jó, de van, amikor már egyiket, másikat nem lehet használni. Például mindegyik hallgató egyetértett, vagy mindegyik hallgató körülvette a szobrot, ugye ez már furcsa. Tehát vannak olyan dolgok, amiket nem lehet egyenként csinálni. Mindegyik azt jelenti, hogy mindenki egyedül csinálta azt a dolgot. Tehát mindegyik hallgató felemelte a zongorát, ez azt fejezi ki, hogy külön-külön. De vannak olyan dolgok, amiket csak együtt lehet csinálni. És akkor ez megy az összesen, hogy az összes hallgató összegyűlt, minden hallgató összegyűlt, de mindegyikkel már nem. Tehát ilyesmikre kérdez rá ez a kutatási téma.
Ezen a témán kívül mivel szeretne foglalkozni még a jövőben, ami a közeljövőben várható esetleg?
Hát tovább folytatódik még ez a magyar nyelvtörténeti projektunk. Ehhez készült egy adatbázis, amit egyre fejlesztünk, benne van az összes ómagyar kódex, most a középmagyar dolgokat is beletesszük, például az összes bibliafordítást 1416-tól napjainkig, és akkor ha kikeresünk egy szövegrészt, mondjuk egy evangéliumot, akkor végig lehet követni, hogy ez hogy változik századról századra. Ezt folytatom, mindig veszek észre érdekes dolgokat, tehát a tagadás például egészen másmilyen volt az ómagyarban, és még a Károli Bibliában is olyan meglepő dolgokat találok. Olyan tagadó szerkezeteket, amik kivesztek a magyarból, tehát ez érdekes, hogy mi történt, miért változott meg, hogyan. Aztán szeretnénk folytatni ezt az uráli projektumot is, a rokon nyelveket vizsgálni, ezek ugyanis a kihalás szélén vannak. Hát a legközelebbi rokonaink a mansik már csak egy pár százan vannak, tehát valószínűleg ez az utolsó generációja a beszélőknek. A hantik 1-2 ezren, akik még tudnak hantiul. Na most, ha nem írjuk le az ő mai nyelvhasználatukat, akkor egy nagyon fontos forrás elveszik, ami segít a magyar nyelvtörténet rekonstrukciójában. És hát ez igaz a legtöbb többi oroszországi uráli nyelvre is. És még egy harmadik dolog, amit egy hallgatómmal kezdtünk tulajdonképpen a magyar gyermeknyelvet vizsgálni, a nyelv elsajátítást. És ez már lejárt ez a projektünk, de nehéz abba hagyni, annyi érdekességet találtunk. Ugye. Gyerekek például nagyon következetesen elvétenek dolgokat. Ez csak azt jelenti, hogy az ő fejükben még más grammatika, kicsit más grammatika működik, mint a mi fejünkben. És akkor ez érdekes ezt vizsgálni, hogy mennyiben más, és mikor lesz olyan, és mitől lesz olyan, mint a felnőtt grammatika.
A rengeteg elfoglaltság mellett hogyan töltődik fel? Van esetleg valamilyen hobbi, amit szívesen végez?
Hát, ugye ma már inkább úgy érzem, hogy túl sok időm van, tehát három gyerekem van, és amíg még otthon laktak, vagy lakott belülük még otthon, ugye addig valahogy jobban eltelt a nap, most már valahogy nagyon sok szabad időm van, hogy már mind a három gyerekünk felnőtt. De hát ezt egyrészt hangversenyre szeretek járni, szeretem a zenét, olvasni is szoktam. Úgyhogy ez a két fő hobbim, a zene, komoly klasszikus zene, meg az olvasás.
Akkor további sok sikert szeretnék önnek kívánni a munkájához, és nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Irányzék. Vigyázat, nyomokban tudomány tartalmazhat.
Az Irányzék műsorában Ékis Katalinnal beszélgettünk az Eper stúdiójában. Esett szó magáról a nyelvészetről, a magyar nyelvről és kutatásáról, valamint a nyelvészek munkájába is betekintést nyerhettünk.
Irányzék. Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.